Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most húsvét ünnepe utáni első vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Zakariás könyvében. A 8. fejezet 6. versétől a 8. versig a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura: bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura: én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a húsvét vasárnapi istentiszteleten említettük, hogy hasonlít a mi helyzetünk a tanítványok helyzetéhez Jézus halála után, amikor ők önkéntesen karanténba vonultak, hiszen féltek a hatóságtól, úgy gondolták, hogy mint Jézus követői, ők lesznek a következők, akiket felkutatnak, és akiket elfognak, elítélnek, talán ki is végeznek. És éppen ezért be voltak zárkózva, úgy, ahogyan olvastuk a mai oltár előtti igében is. De azt is láttuk, hogy Jézusnak ez nem jelentett akadályt. Nem jelentett gondot neki megjelenni közöttük. Nem jelent akadályt az, ahogyan mi vagyunk, bezárkózva magunkba, félelmeink között, sok-sok bajaink között. Ő megjelenik a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Most viszont arról van szó a zakariási igében, hogy a zsidó nép egy másfajta fogságba kerül. Ez a karantén más, hiszen tudjuk, hogy elhurcolják őket. Hosszú évtizedekre fogságba kerülnek, és semmi reményük arra, hogy hazakerüljenek. Ez nem önkéntes. Kívülről rájuk erőltetett fogság. És aztán a Krisztus előtti 6. évszázadban, 538-ban Círus perzsa király jóindulatúan fordul feléjük, és engedélyt ad a hazatérésre. Ez az, amiről mondja Zakariáson keresztül az Úr, hogy ugye ezt lehetetlennek tartottátok. Emlékezzetek, lehetetlennek tartottátok, hogy hazakerüljetek, hogy megoldódjon ez a probléma, és megoldódott. Tudnék, Zakariás már emlékeztet arra, hogy az nép ott volt a babiloni fogságban, és nem gondolták, hogy hazajutnak, és mégis hazajutottak. Itt már Isten beteljesített ígéretéről van szó. Emlékezzetek. Ne felejtsétek el. Igaz, nem volt könnyű nekik ez a hazatérés, illetve az otthoni új élet, hiszen amikor látták a samáriaiak, a szomszédos népek, hogy újjáépítik Jeruzsálemet a zsidók, és hogy megerősödnek, akkor folyamatosan támadták ezért őket. Aztán Círus után jött Dárius király 522-ben, és ugye ő az, aki ismerős számunkra a történelem könyvekből is, hiszen többször próbálta elfoglalni Görögországot, sikertelenül végül aztán a maratoni csatában szenvedett nagy vereséget Krisztus előtt 490-ben. Erről a Dárius királyról olvashatunk Esdrás próféta könyvében, És Esdrás arról ír, hogy Dárius támogatta a jeruzsálemi templomnak az újjáépítését, egészen pontosan Dárius uralkodásának a második esztendejében lépett fel Zakariás, és a király uralkodásának a hatodik esztendejében be is fejeződött a templom újjáépítése. Az érdekes az, hogy Zakariás próféta viszont arról tudósít bennünket a könyvében, hogy a nép ennek ellenére levert, depressziós lett. Habár megtapasztalták Istennek a csodáit, kezdve onnan, hogy hazaérkeztek Babilóniából, hazaérkeztek a fogságból, pedig lehetetlenek tartották. Elkezdték az újjáépítést. Az ellenségesség ellenére folyt az építkezés. És ezért mondja Isten Zakariáson keresztül, hogy lehetetlennek tűnt, de számomra nem volt lehetetlen. Hazahozom őket. Jeruzsálemben laknak. Megtörtént. Emlékezzetek. Továbbiakban is veletek leszek. A gyógyítás, a gyógyulás az mindig így történik, hogy vissza kell emlékeznünk a nehéz időkben arra, hogy mit tett velünk az Isten. Persze tudom, hogy az embernek az úgynevezett én védő mechanizmusához tartozik az, hogy mindig másokban látja a hibát. Másokat tekint hibásnak, és okol sok-sok mindenért, így alakul ki az, amikor egy-egy családban fekete báránynak tekintenek valakit, hogy minden miatta van. Aztán érdekes az, hogy amikor kikerül a családból valamilyen oknál fogva, vagy mondjuk pszichiátriai kezelés miatt, vagy haláleset miatt, kikerül a családból az, akit okoltak mindenért, akkor előlép egy újabb áldozat, akit fekete báránynak tekintenek, akire kivetítik a problémákat. A nehezebb az, amikor az ember rájön arra, hogy bennem is ott van a hiba. És talán ez történik a zsidókkal. Azt gondolják, hogy minden bajunkért a perzsák, a babilóniaiak okolhatók, aztán, amikor hazakerülnek, akkor úgy gondolják, hogy minden problémánk okozója a samáriai, a környező szomszédos népeknek az akadékoskodásai. És amikor mégis sikerül minden, és kiderül, hogy nem akadályok, mert Istent nem lehet akadályozni, akkor maguk felé fordulnak. És azt gondolják, hogy rájönnek arra, hogy bennük is ott van a bűn. Na és ez a legnehezebb, amikor már az én védő mechanizmus már nem arról szól, hogy kivetítem a másikra, hanem rájövök arra, hogy bennem is ott van. És akkor itt kell, hogy egy harmadik lépés is következzen, amikor már nem a másikat okolom, nem magamat okolom, hanem rátekintek az Istenre. Tehát nem a másikra tekintek már, hogy ő mit tesz ellenem, nem magamra tekintek, hogy én mit rontottam el, hanem az Istenre tekintek, aki azt mondja, hogy én most is velem vagyok. Most is ott vagyok. Végig vezettelek. Akkor is, amikor másokat okoltál, akkor is, amikor a magad bűnei miatt estél kétségbe, ne csüggedj. Itt vagyok. Úgy, ahogyan Jézus megjelent a zárt ajtókon keresztül a tanítványoknak. Ne csüggedjünk mi sem, ebben a veszélyes időszakban, abban a helyzetben, amiben vagyunk. Azt írja Zakariás a 8. fejezet 4. versében, hogy fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein. És mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort élnek meg. Visszatérhetünk még az Isten közelébe, a templomba is visszatérhetünk még. Lehetetlen, hogy ne jusson eszembe az idős kor megérése kapján, kapcsán annak az olasz orvosnak a beszámolója, aki megrendítően mondja el, hogy ez ugye tudjuk, hogy mára csak nem 20 ezer áldozata van a járványnak Olaszországban. És azt mondja az olasz orvos, hogy most pont az a nemzedék megy el, azt a nemzedéket veszítjük el, akik a legtöbbet tették az országért. Akik felépítették az országot a második világháború pusztítása után. Azok mennek el, akik a legtöbbet szenvedtek, és most is szenvedniük kell. És azok mennek el, akiknek köszönhetjük azt a jólétet, amelyben élhetünk. És akkor nekem is azonnal eszembe jutottak a szüleim. Ugye édesapám 1921-ben született, és amerikai fogságból érkezett haza, Németországból. Sokat mesélt arról, hogy hányan vágtak neki ennek az útnak, szétszakadt bakancsban, és nem jutottak haza, meg elfogták őket. Próbáltak, mielőtt még hazaengedték volna őket, próbáltak saját szakálukra hazajutni, és legyalogolni ezt a 2000 kilométert, vagy 1000 kilométert. És amikor hazajöttek, és dolgozni kezdtek, akkor tudjuk, hogy a pénz hová inflálódott. Nem csak én őrzök ilyen milpengősöket a könyveimben. És akkor elmondta az édesapám, hogy akkor, amikor dolgoztak, akkor megkapták a fizetést, és akkor eldönthették, hogy vesznek belőle egy darab tojást, vagy pedig elmennek moziba. Ennyit ért. Dolgoztak a semmiért, fogalmaznánk mi, mert hát ezért nem éri meg dolgozni. Minek menjek be dolgozni, hogyha úgy szoktuk mondani, hogy a megélhetéshez kevés, az éhenhaláshoz sok. De nem a semmiért dolgoztak ők, hanem újjáépítették az országot. Az ország újjáépítéséért dolgoztak, a közösségért dolgoztak, és ezért nem hagyták abba a munkába járást. És akkor nekik kell elmenni. Emlékezz vissza, mondja Isten, hogy mennyi mindent megtettem már, értetek. Ezen a nemzedéken keresztül is. A héten tartottunk egy videokonferenciás lelkészgyűlést, és az volt az első feladat, hogy előző nap hallgassuk meg Zászkalcki Pali bácsinak az áhítatát, mert mindig úrvacsorai áhítattal kezdjük a lelkészgyűléseket. Hát most ennyi volt, hogy meg kellett hallgattunk, hogy Pali bácsi a Fóti otthonában megtartotta ezt az áhítatot. És az áhítat nem másról szólt, végigvette, hogy Magyar Bojtól elkezdve, hogy ott Mohács környékén, talán ott kezdte a lelkészi szolgálatot, egészen a mai napig a házasságkötésén keresztül, a gyerekek kirepülésén keresztül, a lelkészi szolgálatban, sok-sok mindenen keresztül, hogyan vezette őt az Isten, hogyan segítette őket a bajokban, hogyan adott sikert, és ahogyan ő ezt elmondta, akkor leesett a tantusz bennem, hogy hát ugyanezt tette az Isten velünk. Sok tekintetben még úgy érzem, hogy gazdagabban áldott meg, és mégis csüggedek. Mégis elcsüggedek. És milyen jó az, amikor elmondja 84 éves környékén lévő ember, hogy ő mit élt át, és akkor ezzel emlékeztet arra, hogy te jó ég, hát az Isten velünk is megtette ugyanezeket a dolgokat. Pedig még több mint 30 év hiányzik odáig, hogy annyi idős legyek, mint a Pali bácsi. Mindenki úgy érezte a lelkészek közül, hogy kicsit olyan búcsú illata van ennek az áhítatnak. Mint hogyha búcsúzna már tőlünk, mint hogyha úgy érezni a Pali bácsi, hogy lehet, hogy véget ér a földi életútja, ezt úgy ki is fejeztük felé, és azt mondja, hogy nem, nem fogtok olyan könnyen megszabadulni tőlem. A lényeg az, hogy emlékezzél arra, hogy mit tett érted az Isten. Az ünnepnap is ezért fontos. A héberben úgy hangzik a harmadik parancsolat, hogy zákor hajjom hasabbát. Tehát, hogy a sabbátot, a szombatnapot, az ünnepnapot magyarul szenteljük meg, de pontosabban emlékezzél meg a szombatnapról. Itt is az emlékezésre kerül a hangsúly. Tehát nem véletlenül mondja több Zsoltár is, hogy emlegessétek az Úr tetteit. Hogy biztassad a lelkedet. Újra ismételgesd fiaid előtt. Ismételgessük. Mondjuk el. Újból és újból mondjuk el. Hívjuk fel, ha most nem lehet kimenni, és nem lehet találkozni a fiunkkal, a lányunkkal, az unokánkkal. Mondjuk el neki. Mit tett az Isten emléke? Ez lesz a gyógyulásnak az útja. Ezáltal fogunk meggyógyulni. Valahogy elém került az internetes lexikon, ez a Wikipédia, ahol Jézusról is van egy oldal, és akkor hát sok mindent írnak róla, de talán nagyon elsikkad az, hogy ő a bűnből megváltó. A lényeg úgy elsikkad, inkább arról beszélnek, hogy mikor születhetett, mennyi év, mennyi differencia van a valódi születés és időszámításunk kezdete között, hány elképzelés van ezzel kapcsolatban, hány éves lehetett, amikor meghalt, feltámadásával kapcsolatban, és hogy liberális keresztjének tagadják Jézusnak a feltámadását, mit gondolnak, mit tartanak Jézusról az iszlám hívők, a buddhisták, a hinduisták, és így tovább. Vannak, akik kétségbe vonják Jézusnak a létét. És ugyanakkor nekünk személyes tapasztalatunk van vele kapcsolatban. Ahogyan a tanítványoknak, hogy megjelenik. Hogy megújított, hogy megbocsátott, hogy új életet adott. Olvasok szintén a Wikipédián egy közszereplőről, akiről leírják, hogy amikor derékba tört a politikai pályafutása, padlót fogott a házassága, akkor Jézushoz kiáltott segítségért. És ő megszabadította. Megmentette. Vagy akár a saját gyülekezeteinkben tudnánk sorolni. Sokszor el is mondtam a példákat, hogy hogyan szabadított meg Jézus szenvedélyből, betegségből. Mentett meg, új életet adott. Fiatalnak, meg idősnek is. Másról, aki pedig arról beszél, hogy amikor énekel, nem sokára Kantáte vasárnapja lesz, mi szerveztük volna meg a Kantáte vasárnapi kórus találkozót, ami most sajnos nem lesz. Más azt tapasztalja, hogy amikor énekel, akkor elmúlik a félelme. Valahol úgy olvastam, hogy mert az éneklés az agynak ugyanazt a területét stimulálja, ahol a félelmek generálódnak. És akkor rá is kerestem az interneten, hogy van-e ilyen tapasztalata másnak is, és van, más is leírja, hogy amikor szorongás és álmatlanság tört rám, és elkezdtem énekelni, akkor olyan hatása, instant hatása volt az éneklésnek, ami magyarul azt jelenti, hogy azonnali hatása volt az éneklésnek, mint ha bevettem volna egy pirulát. Az Istennek való éneklés. Az Isten dicséret. Mert abban megint miről van szó, hogy mit tett és mit tesz az Isten értünk. Nem értjük, hogy hogyan, nem értjük, hogy miért, hogy mi történik, de Isten megígéri a szabadítást. Azt hiszük, hogy vége van. Valaki ír erről, hogy az ember végül megérti, hogy felfogó képessége véges. Képzeljük el, hogy egy primitív körülmények között élő embert beviszünk egy modern műtőterembe, hogy ott szemtanúja legyen egy nyitott szívműtétnek. Legelőször azt látja, hogy maszkot viselő emberek lépnek be a helyiségbe. Mindnyájan zöld ruhát és kesztyűt viselnek. Ezt követően egy kerekes ágyon fekvő, alvó embert gördítenek be a terembe, és az egyik zöld ruhás ember egy maszkot helyez az alvó arcára. Egy másik zöldruhás eltávolítja az alvó testét borító lepedőt, és szikét kér. A primitív ember elszörnyedve figyeli, ahogy a sebész elvégzi a bemetszést a testen. Tekintve, hogy abszolút semmi ismerete nincsen a modern orvostudományról, a primitív ember arra a szörnyű következtetése jut, hogy itt egy hideg vérrel elkövetett gyilkosság játszódik le a szem előtt. Ott, ahonnét ő jön, nem így ölik meg az embereket. Ott az emberek csatában halnak meg dicsőséges halállal. Nem álmukban ölik meg őket. Mindez roppant gonosz dolognak tűnik számára. Felébred benne az igazságérzet és tiltakozásának ad harcot, hangot. Próbáljuk csak meg elmagyarázni ennek az embernek, hogy ez egy operáció, amelynek a szemtanúja, valójában egy életmentő operáció, olyan eljárás, amely meghosszabbítja a páciens életét. Ez lehetetlenség, hiszen ennek az embernek a leghalványabb elképzelése sincs a higiéniáról, a modern sebészeti technikákról sem. Akárhogy is próbálnák neki elmagyarázni a dolgot, ő akkor is gyilkosságnak látná azt. Hetekbe, hónapokba vagy akár évekbe telne, míg megértené. És misszionárusok beszélnek erről, hogy valóban így van. Hosszú hónapok kérdése az, hogy megértsék a benszülöttek, hogy amikor injekciót adnak nekik, azzal gyógyítanak. Hát hasonlóképpen, amikor az Isten gyógyít, mi nem értjük. Lehet, hogy egy élet nem elég arra, hogy megértsük, hogy ő most gyógyított és nem bántott. De nem az a fontos, hogy megértsük, hanem az, hogy ő itt van és gyógyít. És ő megígéri, hogy övé leszünk, övé vagyunk, és hazavisz. Isten szól a népéhez. Hol szólal meg? Tanultuk evangéliusként Luthernek a nyomán, hogy egyház ott van, ahol a hívek összegyülekeznek, hirdetik és hallgatják Isten igéjét, és élnek a szentségekkel. Ahol összegyülekeznek a hívek, ahol az Isten igéje van a középpontban, ott szólal meg az Isten. Vagy Jézus maga is mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok. Mi is itt vagyunk az ő nevében, a képernyő előtt is, az ő nevében, nem egyedül, ott vagyunk, lélekben együtt, és ezért szólni fog, szól, megjelenik, megvált, és gyógyít bennünket. Imádkozzunk. Urunk, megváltó Jézusunk, köszönjük neked, hogy emlékeztetsz arra, hogy mit cselekedtél értünk. Legfőképpen azt, hogy meghaltál értünk, megbocsátottad minden bűnünket, és ezért, hogyha magunkra tekintünk, és elborzadunk azon, hogy mi minden van bennünk, és mi lakik a mi lelkünkben, akkor segítesz abban, hogy végre rád emeljük a tekintetünket, aki mindazt a borzalmat, bűnt elhordoztad, amitől szenvedünk. Kérünk, hogy így légy velünk, otthonainkban, ott, ahol vagyunk, és biztosíts arról, hogy a te szabadításod most még hatalmasabban munkálkodik mindannyiunk életében. Amen.